80. Zsoltárból olvasok, és nem a szokásos fordításból, amit általában használok az új Károli, hanem ez a Rúfból fogom olvasni nektek a Revi Delight új fordításból a 80. Zsoltárt. A karmesternek, a liliumok kezdetű énekdallamára, Intelem Ászáv Zsoltára. Figyelj ránk, Izrael pásztora, aki úgy terelgeted Józsefet, mint egy nyájat. Te, aki kérubokon ülsz, trónolsz, jelenj meg ragyogva Efraimnak, Benyáminnak és Manassénak. Mutasd meg hatalmadat. Jöjj segítségünkre. Istenünk, újíts meg bennünket. Ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Uram, seregek Istene, meddig lángol még haragod néped imádsága ellenére? Kenyér helyett könnyel etetted őket, bőségesen adtál inni könnyeket. Te okoztad, hogy civakodnak velünk szomszédaink, ellenségeink pedig gúnyolnak minket. Seregek Istene, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Egy szőlőtőt hoztál el Egyiptomból. Népeket űztél el, ezt meg elültetted. Helyét elegyengedted, gyökeret vert és ellepte a földet. Árnyék a hegyeket borított be, veszői vetekednek a hatalmas cédrusokkal, indáit a tengerig növesztette, hajtásait a folyamig. Miért romboltad le kerítéseit, hogy szedhessen róla, aki csak arra jár? Lerágja az erdei vatkan, és abból legel a mezei vad. Seregek Istene, fordulj hozzánk, tekints le az égből, lásd meg és gondozd ezt a szőlőt. Oltalmazd, amit jobboddal ültettél, és a fiút, akit magadnak neveltél. Pusztuljanak el dorgálásodtól, akik fölperzselték, levagdalták. Legyen kezed azzal a férfival, jobbod azzal az emberrel, akit magadnak neveltél. És mi nem pártolunk el tőled. Tarts életben bennünket, és mi segítségül hívjuk nevedet. Uram, seregek Istene, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Előjáróban hagyd mondjak néhány dolgot. Először is az, hogy a következő hetekben, hónapokban így a Zsoltárok könyvével fogunk menni vasárnaponként. Igazából Józsi már bele is csapult múlt héten a 19. Zsoltárral, és ez így fog menni a következő hetekben és hónapokban, hogy minden vasárnap fogunk egy Zsoltárt, és meg fogjuk ezt nézni. És ennek két oka van, amiért ezt fogjuk tenni. Az egyik ok, hogy minden élethelyzetre van Zsoltár. Tehát ez, a Zsoltárok olyan, mint egy ilyen gyógyszeres doboz, ami ott van valahol a lakásodban, és bármi bajod van, oda mész, és kiveheted annak megfelelő gyógyszert. Na most a Zsoltárok ilyenek, hogy a Zsoltárokban így minden élethelyzetünkre van valami. Calvin azt mondta, hogy a Zsoltárokat úgy hívta, hogy a lélek minden részének anatómiája. Hogy benne van minden szomorúság, minden fájdalom, minden félelem, minden kételkedés, amin keresztül megyünk, remények, gondok, kétségek, örömök, békesség, bizodalom, bizalom, felszabadultság, újongó öröm, hálaadás, Magyarul minden érzelem benne van, amit a lélek megtapasztal. Athanáziusz, a 4. századi egyházatja, ezt mondja és idézem, úgy látom, hogy ennek a könyvnek a szavaiban benne van az egész emberi élet. Semmi sincs az emberi életbe, ami innen a zsoltárokból kimaradt volna. Úgyhogy ezért is fogjuk, mert meg fogjuk találni magunkat a zsoltárokba. És remélhetőleg majd a zsoltárokat is megtaláljuk így az életünkben. A másik az, hogy a zsoltárok imádságok. És a zsoltárok alapvetően Isten népének az imádságos könyve. És minden élethelyzet, amiben vagyunk, az így az imának a környezeté vagy kontextusává válik. És a zsoltárok segítenek bennünket imádkozni, segítenek, tanítanak az imára. A zsoltárok segítenek nekünk, hogy kifejezzük azt, ahol az életünk éppen van Istennek. Kifejezzük ezt. Legyen az az újongó öröm, legyen az a háladás, legyen az a dicséret, a köszönet, legyen az a gyász, a fájdalom, a romok, ami éppen keresztül megyünk, és minden közte. Ez egy imádságban van megfogalmazva. Úgyhogy Eugene Peterson ezt mondja a zsoltárokról, és idézem, azt mondja, hogy a zsoltár költemény, az átélés nyelve. Ha ezt tudjuk, akkor a zsoltárokban elsősorban nem teológiai igazságokat, vagy erkölcsi útmutatást fogunk keresni. Inkább azt várjuk tőlük, hogy leleplezzék és kiélezzék, mit jelent embernek lenni Isten színe előtt. A zsoltárok egyúttal imádság is. Mi általában Istenről szoktunk beszélni, nem pedig hozzá. Szeretjük megbeszélni Istent. A zsoltárok ellenállnak a megbeszélésnek. Nem Istenről tanítanak, hanem megtanítanak válaszolni neki. A zsoltárokat csak imádkozva tudjuk megtanulni. Úgyhogy arra is foglak hívni benneteket, hogy imádkozzuk ezeket a zsoltárokat, ami azt jelenti, hogy vasárnap a zsoltár, amit érintünk, amit kibontunk, a hét során fogod, és akár a hét minden napján fogod és elolvasod. És elolvasod úgy, hogy ez egy imádságban fogalmazódik meg Istennek, és lehet, hogy ez egy 5-10 perces kis imádság, de ezen mész így hétről hétre, és megyünk napról napra, és imádságban fogalmazzuk meg a zsoltár mondani valóját. Úgyhogy most a 80. zsoltárt nézzük meg, és ennek a zsoltárnak a kibontásában, így a kommentárokon túl, amit így használtam, sokat segített Lovas András lelkipásztornak az ige hirdetése, és nem tudom, hogy említettem-e nektek, hogy benne vagyok egy ilyen inkubátor továbbképzésben, vagy képzésben, és András így az oktatóm és a mentorom is ott, és sokat segített, ahogy így megfogja ezt a zsoltárt. Ez a 80. zsoltár, ez a megújulásnak a zsoltára, vagy imádsága. Egy imádság így a megújulásért. Hogyha olvasod, és tudom, hogy most olvastátok először, valószínű, tehát még úgy, de hogyha olvasod, meg majd olvasni fogod, lehet, hogy így a nagy leesések így a hét során fognak számodra történni, ahogy így imádkozod ezt a zsoltárt. De háromszor szerepel benne ez a refrén, ami visszajön, ez a központi elem, ez a háromszor visszajövő refrén a 4. versben, a 8. versben és a 20. versben, hogy Istenünk, újíts meg minket, újíts meg bennünket. Ragyogtasd ránk az orcádat, hogy megszabaduljunk. És ez így háromszor tér meg, vissza ez az imádság, hogy Isten újítson meg bennünket, és ez az újítson meg bennünket, más fordítás úgy használ, hogy állíts helyre bennünket, téríts vissza minket, fordíts vissza minket, hogy újíts meg bennünket. Ez a 80. Zsoltár, ez egy közösségi panaszzsoltár is. Vannak panaszzsoltárok, igazából a zsoltároknak a 40%-a valamilyen módon panaszzsoltár, és vannak egyéni panaszzsoltárok és közösségi. Itt közösségként mondja Isten népe ezt az imádságot, hogy újítson meg bennünket. Közösségként kéri ezt Izraelként, vagy Isten népeként itt az Új Szövetségben gyülekezetként, hogy közösségben kérjük, és kiáltunk Istenhez, és szólítjuk meg őt így a nyomorúságunkban, a mélységeinkben, a völgyeinkben, ebben a megújulás imádságában. És igaz ez erre a zsoltára is, hogy újíts meg bennünket, de majd meg fogjuk látni, így, ahogy tovább megyünk így a zsoltárok könyvébe. Valójában minden zsoltár, amit imádkozunk, és imádsággá válik a szívünkben, valamilyen módon így a megújulást, az életünk megújulását, és ezáltal a közösségünk megújulását is szolgálja. Három pontban nézem meg ezt a zsoltárt. Az első, hogy megnézzük, hogy milyen helyzetben szólal meg ez az imádság, ez a zsoltár. Utána, hogy mit is jelent a megújulás, és aztán, hogy imádkozzunk megújulásért. Úgyhogy milyen helyzetben szólal meg ez az imádság, ez a zsoltár? Említettem, hogy panaszzsoltár. Ez egy különleges műfaj a zsoltárokban. Alapvetően ez azt jelenti, hogy a hívő vagy a közösség így mélységből imádkozik Isten, sötétségből. Így megszületik ebben a mélységben, ebben a sötétségben a panasz imádság. Lehet, hogy akkor, amikor ellenség fenyeget, vagy ellenség dúlta a földet, vagy betegség, vagy halál közelében van a zsoltáros, vagy lehet, hogy egy gyász folyamatban fogalmazódik meg ez az imádság fájdalmak között. Lehet, hogy elvesztettünk valakit, vagy valamit. Lehet, hogy hatalmas csalódásért. Lehet, hogy valaki hűtlen volt hozzánk. Lehet, hogy egy válásnak a fájdalma, amikor ott hagytak bennünket, magunkra hagytak. Lehet, hogy a munkánkat veszítettük el. Lehetséges, hogy az anyagi helyzetünk rendül meg nagyon, és komoly anyagi gondokba kerültünk. Tehát, hogy nagyon sokféle helyzet van, ahogy ezek a panaszzsoltárok és ezek az imádságok meg tudnak fogalmazódni. Itt ebben a zsoltárban, majd mindjárt megnézzük konkrétan, Izraelnek a közössége egy hatalmas pusztulást él át. Egy hatalmas leépülés, egy fájdalmat, egy szenvedést, romokat, egy ilyen teljes megrecsenést, krízist és válságot. Egyébként a zsoltár, mint nagyon-nagyon sok zsoltár, nem fogja taglalni, hogy pontosan miért történt ez. És tudjátok, hogy miért van ez? Azért, hogy te és én is beleléphessünk ebbe az imádságba, hogy mi is azonosulhassunk ezzel, a fájdalommal, vagy örömmel, éppen amiről szól a zsoltár, hogy mi is beleláthassuk az életünket és a közösségünket abba az imádságba. Itt valószínű, úgy vélik, hogy az asszír birodalom támadása után szólal meg ez a zsoltár, ez az imádság, amikor Asszíria megtámadta Izraelt, és ekkor már két részre szakadt az ország, és az északi törzseket megtámadta, és teljes mértékben el is foglalta, és azt a tragédiát élte meg Izrael, hogy az északi 10 törzset deportálták, és kitelepítették, és elvitték a földjükről, És most ott van az a félelem, hogy ez megtörténik a déli megmaradó két törzsel is, és látják ezt az óriási pusztulást, és ezt a fájdalmat, és ezt a dúlást, ami történt az országban. És így szólal meg ez a Zsoltár ebben a helyzetben. És nézzétek meg a költői képeket. Ki is lesznek ezek vetítve, ezek a versek? Megnézheted majd, hogy imádkozol, hogy ezek, ahogy majd mész ezzel, hogy ezek ilyen költői képek, amikkel tudunk azonosulni mi is az életünk különböző pontjain. 6.-7. versben azt mondja, hogy kenyér helyett könnyel etetted őket. Bőségesen adtál inni könnyeket. Látod ezeket a képeket, hogy arról beszél, hogy annyit sírtak, vagy akkora volt a fájdalom, hogy a könnyeket ették, hogy az ő italuk is így a könnyek voltak. Aztán azt mondja a 7. versben, hogy te okoztad, hogy civakodnak velünk szomszédaink, ellenségeink pedig gúnyolnak minket, tehát hogy így gúnyolódás és nevetségnek a tárgyává váltunk. Aztán megélik azt is, 9. verstől olvasom, hogy egy szőlőtőt hoztál el Egyiptomból, ez egy másik kép, és a zsoltárok, költemények, ezeket csak így tudjuk, ezek metaforák, ezek képek, ezek költői képek, ezeket nem feltétlen konkrétan magyarázzuk, hanem így belépünk ezekbe a képekbe, és ennek segítségével belépünk ebbe a zsoltárba. Tehát, hogy egy szőlőtőt hoztál Egyiptomból, és ez beszél Izrael nemzetére, amikor kijött Egyiptomból, mint egy szőlőtő, aztán népeket űztél el, ezt meg elültetted, ahogy elültette Isten Izraelt, az ígéret földjén, helyét elegyengedte, gyökeret vert és ellepte a földet, árnyéka hegyeket borított be, vesszői vetekednek a hatalmas cédrusokkal, ez beszél arról, ahogy Isten felnevelte Izraelt, megáldotta Izraelt, ahogy megerősödött, meggazdagodott, áldásokkal teljessé lett, indáit a tengerig növesztette, ahogy kiterjesztette Izraelt egészen a földközi tengerig, hajtásait a folyamig, és a 13. versben miért romboltad le, és ez az újabb kép kerítéseit, hogy szedhessen róla, aki csak arra jár, lerágja az erdei vatkan, és abból legel a mezei vad. Tehát ez a lerombolásnak a képe, Ahogy lerombolódtak lerombolódnak a kerítések, ahogy bárki szedhet a szőlőről, ahogy lerágja az erdei vatkan, a mezei vad feldúlja. Nem tudom, hogy láttatok már ilyet, így a feleségemnek, a nagyszüleinek volt egy hétvégi háza, Balaton felvidék felett, Rezi szőlőhegyén, szőlődombján, ez Cserszeg-Tomaj mellett van, és tényleg ott szőlők vannak, és amikor ott voltunk és sétáltunk, akkor tényleg így be tudtam menni olyan helyekre, olyan szőlős kertekbe, ahol csak így a szőlők így peckesen, gyönyörűen álltak, és ott voltak szépen felkötözve, és csak minden rendben volt, és bőséges volt a termés. És tudjátok, hogy a szőlő az olyan, ami nagyon sok gondoskodást és odafigyelést igényel, és hogy ezek ilyen gyönyörű kertek, amik bőven teremnek, és olyan szép az egész. És aztán vannak olyan szőlők is ott, vagy olyan területek, ahol a kerítés le van rombolva, a szőlők egy része ki van tépve, ahol fel van dúlva, ahol gaz növi be, és gyomok növik be, és csak már alig terem, már nem is igazán terem, meg már nem is nagyon szedik, az egész így pusztára van hagyva. És ez az a kép, egy ilyen helyzet, egy ilyen élet, ahol szét van dúlva, ahol le van rombolódva, és ahogy olvassuk ezt és imádkozzuk ezt, segít megfogalmazni azt, amiben az életünk megy, amikor éppen ott járunk, lehet, hogy így a személyes életünkben, mikor ott van egy szétdúltság, egy feldúltság, lehet, hogy így a házasságban, vagy a családban, vagy a személyes életünkben, vagy az anyagiakban, vagy lehet, hogy így megrecsent az életünk. Lehet, hogy a gyülekezetben látjuk ezt, és számunkra ez mindenképpen beszédes ebben az időszakban, amiben most így újraindultunk, hogy lerombolódott a kerítés, hogy feldúlt a vatkan, hogy egyszerűen felveri a gyom, hogy ott, ahol gyümölcstermés volt, öröm volt, bőség volt, áldás volt, szabadság volt, megtérők voltak, gyerekeknek a hadai voltak, átformálódott életek, bemerítkezések voltak, ott most lehet, hogy pusztaság van, kiszaggatott szőlők, fájdalmas emlékezet, gaz, a gyomok, és ez... Ez az, amit ez a Zsoltár kifejez, és ez az, ami, ahogy így segít belépni nekünk az imádságba. Amit olyan nehezen tudnánk megfogalmazni, amit olyan nehezen tudnánk kimondani, olyan nehéz szavakat találni arra, amin keresztül mentünk, akár közösségként, vagy keresztül megyünk, akár egyénként. És olyan nehéz ezt kimondani. De ez a Zsoltár, és ezek a Zsoltárok segítenek, hogy nyelvet adnak, az imádság nyelvét, hogy megfogalmazzuk, hogy Isten őt kijöntsük, hogy Istennek elpanaszoljuk, hogy Istennek elmondjuk ezt az egészet, és hogy megszólaltassuk. És hogy ilyen helyzetben szólal meg ez a Zsoltár. Értjük ezt? Ilyen helyzetben. És picit hagyj beszéljek arról, hogy mit is jelent így a megújulás, mert a Zsoltár ezt elpanaszolja, de aztán kiállt is Istenhez, nem? Tehát, hogy kezdettől fogva azt mondja, hogy Izraelnek a pásztora, és hogy jelenj meg a te hatalmadra, és hogy újíts meg bennünket, és hogy szabadíts meg minket, és hogy világoltasd ránk az orcádat, és akkor megszabadunk, és hogy újíts meg bennünket. Jó, tehát, hogy mit is jelent ez a megújulás, amiért imádkozik ez a Zsoltár, és imádkozunk. Először hagyj mondjam azt, hogy mit nem jelent, jó? Mert mikor megújulásra gondolunk, akkor olyan sok mindenre gondolhatunk. Van ennek egy értelmezése így a mai kultúránkban, hogy mi a megújulás? Egy ilyen szekuláris értelmezése, egy olyan fajta, egy ilyen az önmegvalósítás útján, hogy amikor az életünk így megfárad, az életünk így beszürkül, így unalmassá válik, akkor úgy szükség van, hogy valahogy úgy megújuljon, változzanak. Lehet, hogy egy új munkahelyre van szükséged, így van? Lehet, hogy egy új, a kapcsolatban, ezt halljuk, hogy fontos, hogy változás legyen a kapcsolatban. Lehet, hogy le kell cserélned ezt a kapcsolatot, halljuk, mert lehet, hogy ez már nem szolgál ki téged. Tehát, hogy sok ilyet hallhatunk. Vagy lehet, hogy egy új hobbira van szükségünk, vagy valami fajta változás. Tehát ez az a szekuláris, vagy a kultúránkban, a környezetünkben ez az, amit hallhatunk. Vagy lehet, hogy így a lakásunknak az átrendezése, így van, vagy a szobáknak új színre festése, vagy a kanapé máshova kerül, vagy lehet, hogy egy nyaralás, vagy lehet, hogy szabadságot kivenni, vagy valamilyen rekreáció. És ezekről nem úgy beszélek, hogy ezek nem jó dolgok. Nem mindegyik, amit mondtam, de hogy ezek nem lehetnek jó dolgok, vagy nem lehetnek olyanok, amik szükségesek lehetnek az életem. Nem így beszélek, hanem arról, hogy ez a Zsoltár, meg a megújulás, bibliai értelemben, ez nem ezt jelenti. Ennél többet jelent, mélyebbet jelent. Aztán lehet így a megújulásnak egy ilyen, nem egy világi vagy szekuláris értelmezése, hanem egy ilyen vallásos értelmezése, ahogy mi hívők sokszor próbáljuk értelmezni egy morális értelemben. Hogy közeledik a szilveszter, és hogy eldöntöm, hogy na mostantól tényleg olvasni fogom most már a Bibliát rendszeresen, és most már tényleg imádkozni fogok, sőt most hallod, hogy imádkozzuk a Zsoltát, na most én tényleg imádkozni fogom ezt a Zsoltát, hogy most én már tényleg összeszedem magam, mert már elegem volt ebből, hogy még most esetleg utoljára megacélozom az akaratomat, és most már másfajta hívő leszek, mint eddig voltam, mert én meg akarok újulni, hogy meg akarok változni, hogy szeretnék esetleg szolgálni, meg imádkozni, meg Bibliát olvasni, meg megváltozni így az emberekkel kapcsolatosan. De hogy ez is így az akaratunkról szól, így arról a döntésről, lehatározásról, vagy fogadalomról, amit akarunk tenni, és erre fókuszál. És hogy ez is valamilyen módon, nem tudom, hogy látjátok-e, hogy hasonló módon így, ahogy a világban az önmegvalósítás, ez is valamilyen fajta önmegvalósításról szól, ahogy majd én megújulok. És amikor rájövünk, hogy ez sem sikerül, akkor szakadhat fel ez az imádságunk, hogy újíts meg engem, Istenem. Hogy újíts meg bennünket, Istenünk. Mert csak ekkor, amikor valahogy így rájövök, hogy na ez sem az, nem tudom én ezt megtenni. És mi így a megújulás bibliai értelemben? Ez igazából a kapcsolat Istennel. Hogy a megújulás az egy kapcsolata az élő Istennel, aminek az, hogy ennek a kapcsolatnak kell megújulnia, és ez annyi minden jön majd ebből, és hogy ahogy elkezdjük ezeket a zsoltárokat imádkozni, ez segít abba bennünket, hogy ez a kapcsolat újuljon Istennel, és rájövünk, hogy ez az egész, ez az imádság, ez nem egy ilyen eszköz, hanem ez az imádság, ez igazából egy kapcsolatról szól. Egy közeli, szerelmes kapcsolat az élő Istennel, aki ott van az életedben, aki szeret téged, aki vár rád, aki egy kapcsolatot akar. És hogy ez a megújulás igazából, mikor ebben a kapcsolatban történik változás. Újíts meg bennünket, Istenünk. És mikor így imádkozunk ezért a megújulásért a kapcsolatunkban, akkor önkéntelenül is rájöhetünk arra, ahogy így ezért imádkozunk, hogy ez a nyomorúság, ami az életünkben van, az Istennel való kapcsolatunkban való krízis kapcsán van, vagy miatt van, hogy nem feltétlenül, de nagyon sokszor így ott van az Istennel való kapcsolatunkban egy lázadás, vagy egy hűtlenség, vagy egy engedetlenség, és hogy valójában a nyomorúságunk miatt sokszor, nem mindig, de sokszor ott van ez. Nézzétek, ez ott van ebben a Zsoltárban, az 5. verstől a 7. például. Azt mondja, hogy Uram, seregek Istene, meddig lángol még haragod néped imádsága ellenére? Tehát, hogy itt azt mondja, Isten haragszik az ő népére. Oké? Nézd meg, kenyér helyett könnyel etetted őket. Bőségesen adtál inni könnyeket. Tehát, hogy Isten tette ezt. Tehát, hogy Isten adta, hogy a könnyeinkkel kelljen táplálkoznunk. 7. vers, te okoztad, hogy civakodnak velünk a szomszédaink, ellenségünk pedig gúnyolnak. 13. vers, miért romboltad le kerítéseit, hogy szedhessen róla, aki csak arra jár. Tehát, hogy valahol így Isten ellen vétettünk, az Istennel való kapcsolatunkba jött be közénk egy ilyen akadály, valami így bejött közém és Isten közé, és hogy a Zsoltár így megvizsgál bennünket ebben a tekintetben, és jó, hogy így Zsoltánra mi is megvizsgáljuk az életünket, hogy meglátjuk, hogy a nyomorúságaink és az a mélység, amin keresztül megyünk, annak van sokszor egy mélyebb oka a szívünkben lévő valamilyen fajta hűtlenség, vagy engedetlenség, valami az életünkben ott van. És ez segít bennünket abban, hogyha meglátjuk, hogy valóban megfogalmazódjon bennünk az, hogy de újíts meg engem, Istenem, mert megtapasztaljuk ezt. Lehet, hogy csak hagyj érintsek sem röviden, lehet, hogy így más istenek kerültek az életedben, Isten és te közéd, más istenek kerültek Istennek a helyébe, lehet, hogy ez valami vagy valaki mást Isten ellen, Isten elé tetted, vagy Istent eszközként próbáltad használni így egy fő célod elérése érdekében. És lehet, hogy azt mondod, hogy de hát nincsenek nekem más isteneim, de nézzünk szembe ezzel, mert nem tudom, hogy fogalmazódott-e meg benned, vagy szoktál olyat gondolni akár, hogyha Isten nem segít neked, és nem adja meg azt, amire szükséged van, akkor majd keresek valaki mást, vagy akkor majd valami mást keresek. Ha te nem segítesz nekem, hogyha nem adod meg nekem, amit szeretnék, akkor akár tovább is léphetek, majd máshova mehetek, majd máshol kereshetem azt az örömöt, azt a beteljesedést, azt a vigaszt, azt, amit én igazán akarom. Ha nem adsz nekem egy férjet, ha nem adsz nekem egy feleséget, ha nem adsz nekem azt a körülményt, azt a dolgot, akkor én máshol fogom keresni. És ez valamilyen fajta hűtlenség, ahol Istent így használom valaminek az elérésére, és amikor nem tudom elérni azt, amit reméltem Istentől, Istenből, akkor Istent kész vagyok lecserélni, mert igazából nem értem, hogy miről szól ez a szövetség, amiben beleléptem, miről szól ez a szövetség, ami van köztem és Isten közt, hogy ő az én Istenem, és hogy Istent használtam. És lehet, hogy erre rá se látunk, és nem is látjuk, hogy a szívünkben ezek a dinamikák működnek, de kérdése, hogy miért kell felkiáltanunk és imádkoznunk, hogy újíts meg engem, Istenem, újíts meg, és ragyogtass rám orcádat, hogy megmeneküljek. És annyi minden lehet, még így az életünkben lehet, hogy ez így a pénz, vagy hatalom, vagy komfort, kényelem, ahol lehet, hogy mielőtt megtértél, annyira aggódtál a felől, hogy hogyan leszel te anyagilag, és hogy hogyan lesz neked elég. Aztán megtértél, és megtapasztaltad azt, hogy Isten hűséges és jó, és hogy ő gondoskodik rólad, és a szívedben tudtad élvezni az ő gazdagságát és áldásait, és gondoskodásában meg tudtál nyugodni. Aztán utána lehet, hogy újból egy idő múlva fogtad, és újból elkezdtél azért élni, és az mozgatott, és az motivált, és abba fektetted az erőidet, hogy valamiképpen megszerezd azt a pénzt, vagy azt a vagyont, vagy azt az egzisztenciát, hogy valahogy megszerezd akár azt a hatalmat. És most is ez van a te szívedben, hogy hogyan tudod ezt megszerezni és megőrizni, és hogyha pedig nem sikerül ezt megszerezned, vagy nem tudod, akkor az foglalkoztatja, vagy rágja a szívedet, hogy miért nincsen ez meg neked, és hogy rettegsz, és ezért szűkmarkú vagy, és irigy vagy, miközben Isten nagy lelkű, és Isten gazdag. És hogy megvizsgálhatod ezt is így a szívedben, mert olyan sok területen eltévedünk, és lehet, hogy ez egy ilyen terület, és hogy kiálthatunk, hogy Isten, újíts meg engem, ragyogtass rám az orcádat, hogy megszabaduljak. Úgyhogy befejezésül imádkozzunk megújulásért. Imádkozzunk, és csak hagyj adjak egy-egy támpontot így a Zsoltárból is, hogy miként, vagy hogy hogyan tudunk így egyéni megújulásért imádkozni, közösségi megújulásért, a gyülekezetünk megújulásáért imádkozni, mert ugye erről szól ez a Zsoltár, háromszor refrénként, hogy újíts meg bennünket. És így tudunk belépni ebbe a Zsoltárba. Először is imádkozzunk kitartóan és rendszeresen. Jó, tehát, hogy ez a megújulásért való imádság, ez nem egy ilyen sprint, hogy fú, most imádkoztam, hogy újíts meg engem, és aztán egy 100 méteres síkfutás, és ennyi. Hanem ez egy imádság, ahol kifejezem, és amely pontosan a Zsoltárokkal együtt, ahogy ebben a következő hónapokban imádkozunk, igazából minden Zsoltár erről szól, erről a kapcsolatról. Erről a kapcsolatnak a megújulásáról. Úgyhogy, ahogy imádkozod ezeket a Zsoltárokat, és imádkozunk kitartóan és rendszeresen, ez az megújulásért való imádság. Aztán imádkozzuk ezt egyénileg, de közösen is. Házi csoportokban, hogyha házi csoportban vagy, az a Zsoltár, amiről szólt éppen vasárnap, vegyétek elő és beszélgessetek róla, de ne csak beszélgessetek, hanem olvassátok imádságosan fel, egyszer, kétszer, és imádkozzátok, úgymond, ahogy olvassátok, legyen ez imádság. Aztán imádkozzuk ezt a Zsoltárt emlékezve. Emlékezve, hogy milyen volt Istennel az életünk, hogy mi mindent tett már meg Isten az életünkben. Emlékezve a saját történetünkre és az utunkra Istennel. Nézzétek, csak ez itt van ebben a Zsoltárban. A 9. versben a Zsoltár író emlékezik, így van? 9. verstől azt mondja, így kezdődik, egy szőlőtőt hoztál el Egyiptomból. Népeket űztél el, ezt meg elültetted. Helyét elegyengedte, egy gyökeret vert és ellepte a földet. Tehát nézzétek, hogy mit csinál a Zsoltár, hogy imádkoznak, de úgy visszaemlékeznek, hogy mennyi jót tett már Isten velünk, hogy mennyire hűséges volt hozzánk, hogy mennyire megáldott bennünket, megsokasított bennünket. És hogyha hívő vagy már egy ideje, akkor biztos vagyok benne, hogy vissza tudsz emlékezni azokra az időszakokra, ahol Isten az arcát rád világította, rád ragyogtatta, és megéltél vele egy olyan közösséget, és hogy a te történetedben megjelent az ő munkája, az ő megújítása, az ő kezének a munkája. És ezért is fontos, mert amikor a mélységben vagyunk, mikor nehézségben vagyunk, mikor a völgyekben vagyunk, akkor könnyen elfelejtjük azokat az időszakokat, amikor már Isten bizonyította magát, és ott volt az életünkben. Jó? Úgyhogy imádkozzunk, így emlékezve arra a sok jóra és szépre, amit Isten tett az életünkben, közösségként azokra az időszakokra, amiben bizonyságunk van az Istennek a munkájáról, és fontos, hogy tudjuk azt, hogy ő nem változott, ahogy az első dalban is énekeltünk, ő semmit nem változott. És aztán befejezésként imádkozzuk ezt az imádságot és a megújulásért való imádságot, nem csak rendszeresen, nem csak egyénileg, közösségileg, nem csak emlékezve, hanem a fiúban, Jézus Krisztusban reménykedve. Aki a fiúban reménykedve, hagyj mutassam meg nektek, mert van egy nagyon érdekes vers, két vers ebben a Zsoltárban, a 16. és a 18. A 16. vers így szól, hogy oltalmazd, amit jobboddal ültettél, és itt a ültetvényre, a szőlőskertre gondol, Izraelre, Isten népére, és de aztán azt mondja így, és a fiút, akit magadnak neveltél. Hogy jön ide a fiú. Ki ez a fiú ebben a Zsoltárban, akit Isten magának nevelt? 18. versben, legyen kezed azzal a férfival, jobbod azzal az emberrel, akit magadnak neveltél. Ki ez a fiú? Ki ez a férfi? A héberben emberfia, akit Isten magának nevelt. És különböző kommentárok a különböző időszakokban különböző dolgokat mondtak. Olykor egy királyra gondoltak, aki akkor nevelkedett, akiben reménykedtek, hogy majd ő elhozza a jobb időszakot és a megújulást Izrael népe számára és a szabadulást. De már kezdettől fogva a zsidó kommentárokban is megjelenik a messiásra való utalás. És mi pedig teljes szívvel felismerjük ebbe a fiút, a messiást, az Úr Jézus Krisztust, akit Isten magának nevel, és hogy azért imádkozhatjuk ezeket az imádságokat reménységgel és várakozással, mert a fiúban, Jézus Krisztusban reménykedünk. És fontos, hogy ő benne reménykedjünk, figyelj még erre. Azért, mert amikor ezekben a mélységekben vannak és vagyunk, és lehet, hogy annyira kilátástalan, és nem is tudjuk, hogy egyáltalán fel fog-e virradni ránk a nap. Lehetséges, hogy ahogy így szembenézünk a bűneinkkel, a hűtlenségünkkel, annyira így elhagy a szívünk, és annyira úgy érezzük, hogy mi soha nem tudunk ebből kikecmeregni, és kikászálódni. Fontos, hogy megszólaljon számunkra frissen az evangélium, Jézus Krisztusban az örömhír, aki miatt reménykedhetünk, és így imádkozhatunk, amikor belelátunk a sötét szívünkbe, amikor szembenézünk a bűneinkkel és a bukásunkkal, akkor fontos, hogy halljuk az örömhírt, hogy ő pontosan ezért jött. Hogy Jézus Krisztus pontosan ezért jött. Ő pontosan itt akar velünk találkozni, hogy az ő élete, a fiú élete ugyan mindennél és mindenkinél szebb volt, de mégis ő rá vonatkozik az, hogy a könnyei lettek az eledelévé, és a könnyei lettek az italává. Hogy ő vált a gúny és a nevetség tárgyává, én értem, mi értünk, a mi bűneinkért. Hogy ő lett az a Golgotai kereszten, az a lerombolt kerítés, az a szétdúlt kert, ahogy ott függött a kereszten, az a szétdúlt kert ő vált azzá, hogy Jézus Krisztus az evangéliumban így belépett a te történetedbe, az én történetembe, a mi sztorinkba lépett be, hogy a mi sötét történetünk vált az ő sötét történetévé, hogy aztán az ő története pedig beléphessen a miénkbe, és megszépíthessen, megújíthassa azt, hogy vigasztalásunk lehessen, hogy megépülhessünk, hogy felépülhessünk, hogy begyógyulhassunk, hogy meggyógyulhassunk, hogy reménységünk legyen, hogy vigasztalásunk legyen, hogy tényleg megújulhassunk. És ezért imádkozhatunk reménykedve, és a fiúban reménykedve, mert ő ezért jött. Úgyhogy imádkozzunk így, és imádkozzunk most is így befejezésként. És kétféleképpen szeretnék imádkozni, hogy befejezem veletek. Először is szeretnék úgy imádkozni, hogy most felolvasom a Zsoltárt, és csukd be a szemed, és hagyj olvassam a Zsoltárt így imádságként. És legyen ez az imádságod, és legyen ez az imádságunk. És aztán utána még saját szavaimmal is fogok röviden imádkozni. A karmesternek a liliumok kezdetű énekdallamára, intelem, Ászáv Zsoltára. Figyelj ránk, Izrael pásztora, aki úgy terelgeted Józsefet, mint egy nyájat. Te, aki kérubokon trónolsz, jelenj meg ragyogva Efraimnak, Benyáminnak és Manassénak. Mutasd meg hatalmadat, jöjj segítségünkre. Istenünk, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Uram, seregek Istene, meddig lángol még haragod néped imádsága ellen? Kenyér helyett könnyel etetted őket, bőségesen adtál inni könnyeket. Te okoztad, hogy szivakodnak velünk szomszédaink, ellenségeink pedig gúnyolnak minket. Seregek Istene, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Egy szőlőtőt hoztál el Egyiptomból. Népeket űztél el, ezt megelültetted. Helyét elegyengedted, gyökeret vert, és ellepte a földet. Árnyéka hegyeket borított be. Veszői vetekednek a hatalmas cédrusokkal. Indáit a tengerig növesztette, hajtásait a folyamig. Miért romboltad le kerítéseit, hogy szedhessen róla, aki csak arra jár? Lerágja az erdei vatkan, és abból legel a mezei vad. Seregek Istene, fordulj hozzánk, tekints le az égből, lásd meg és gondozd ezt a szőlőt. Oltalmazd, amit jobboddal ültettél, és a fiút, akit magadnak neveltél. Pusztuljanak el dorgálásodtól, akik fölperzselték, levagdalták. Legyen kezed azzal a férfival, jobbod azzal az emberrel, akit magadnak neveltél. És mi nem pártolunk el tőled. Tarts életben bennünket, és mi segítségül hívjuk nevedet. Uram, seregek Istene, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Istenünk, így vagyunk ezzel a kiáltással és imádsággal, de előtted, és így hozzuk eléd az egész életünket, az egész lényünket, az egész valónkat. Így hozzuk eléd a gyülekezetünket, a közösségünket, a te népedet. Újíts meg bennünket, munkálj bennünk, mutasd meg hatalmadat, mutasd meg erődet, legeltesd a te nyájadat, ragyogtasd ránk a te arcodat, hogy megszabaduljunk. Jézus nevében. Amen.